Urunk Istenünk, te jól látod azt, hogy ma reggel hogy jöttünk ide az Isten tiszteletre. Te látod azt, hogy olyan gyakran érezzük magunkat egyedül. Gyakran érezzük azt, hogy nincsen körülöttünk senki, aki segíteni tudna. Úgy hiányoljuk azt, hogy szeressenek bennünket. És olyan jó idejönni ma reggel, és tudjuk azt, hogy te egy szerető Isten vagy, aki minden körülmények között szeret bennünket. És te látod azt, hogy ma reggel, amikor idejöttünk, mennyi gond van a mi fejünkben, mennyi félelmünk van, mennyi problémánk van, amit ide magunkkal hoztunk. És köszönjük azt, hogy te nem csak szerető Isten vagy, de egy gondviselő Isten is vagy. Olyan gondviselő Isten, akinek a lábához le tudjuk tenni a gondjainkat. Olyan Isten, akihez imádkozhatunk, aki meghallgat bennünket, és aki orvosolja a mi problémáinkat is. És te látod, Urunk, hogy jöttünk ide ma reggel. Olyan sok harag van a szívünkben, olyan sok önzés, olyan sok irigység, olyan sok rossz vágy, olyan sok bűn. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak szerető Isten vagy, és nem csak gondviselő Isten vagy, hanem te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Olyan Isten vagy, aki nem utasít vissza bennünket azért, mert mi bűnösen érkezünk elé. Olyan Isten vagy, aki nem csak tudomásul veszi azt, hogy mi bűnösök vagyunk, hanem olyan Isten vagy, aki erre megoldást kínált. Olyan megoldást kínált, amelyben a legnagyobb áldozatot ő vállalta. Hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, őt engedte a keresztre, hogy ő halljon meg helyettünk és miattunk. Urunk, olyan csodálatos, hogy te egy szerető, gondviselő, kegyelmes Isten vagy. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! A gyerekeket már kimentek már, mert nincsenek itt, el vannak, nem látok gyereket. A gyerekkorra kezdődik, nem tudom, hogy hol vannak a gyerekek, látom, hogy most vonulnak, oké. Okay. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az első Péter levele sorozatban vagyunk, és azzal fogunk folytatni ma reggel a következő verssel. Remélem, hogy tudtátok kicsit előre nézni, előre készülni az igéről. Tehát az első fejezetben vagyunk, és folytatjuk a 13. verstől a 25. verssel. És ebben a szakaszban, csak egy mondattal bevezetem az igét, és felolvasunk, hogy ebben a szakaszban Péter beszél a szent életről és a szeretetről. Mind a kettő. És azt a címet adtam a prédikációnak, hogy szentség és szeretet, még fontosabb. Szentség vagy szeretet, még fontosabb. Olvassunk fel a textus, és utána imádkozunk.
Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelenti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.
Köszönöm tűnni. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy a te házadban vagyunk, és lehetünk, és köszönjük, hogy ma reggel is szeretnél szólni hozzánk. Hiszünk, hogy dolgod van velünk, mert szeretsz minket, mert terved van velünk, mert fontosak vagyunk neked, mert ismersz minket egyénileg, ismered ezt a gyülekezetet. És Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy csendesítsd le a szívünket, hogy tudjunk a te jelenlétedben most tényleg elcsendesedni. Kérünk, hogy hogy tudjunk figyelni a te igédre, hogy értsük meg, hogy lássunk téged. Kérünk, hogy jelents ki magadat, hogy Szent Isten vagy, aki szeretsz minket. Engedd, hogy lássunk a te dicsőségedet. Kérlek, hogy csendesíts le most az én szívemet. Látod, hogy ez a dob fönt annyira zavar engem most. Nagyon kérlek, hogy hagyj tudjon menni a háttérbe, és ne figyeljek rá. Kérlek, segíts rám, hogy nekem, hogy tudjak téged képviselni, és azok a szavakat mondani, amit te szeretnél. Semmi más, semmi többet. És te látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád. Kérlek, hogy légy kegyelmes velem, mindannyiunkkal, hogy halljuk a te ígéret, és megértsük. Így légy velünk a te dicsőségedért, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Hú. Köszönöm, Uram. Oké, tehát az első vers, menjünk ez a 13. verset, nézzük meg ebben a szakaszban, és Péter érdekes módon megismételi magát, és újra hangsúlyozza azt, hogy reménykedjünk a mi biztos jövőnkről. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanak, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésékor kaptok. Péter ugyanezt mondta már egyszer, emlékeztek? Múlt héten erről volt szó. A negyedik versben, múlt héten így mondta. A negyedik vers, élő reménységre. Az élő reménységre hívott minket, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van, fenntartva számotokra. Emlékeztek? Erről szólt a múlt héten. Ez az igaz szakaszban volt a múlt héten. És János az ő rövid levelében a következőt mondja. Ő is bíztat minket a biztos jövőnkre. Így mondja János. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És az az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez azért írtam nektek, hogy akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. A kulcs szó, tudjátok. Valaki teres, ő ezt tudja.
tudja, lehet tudni, hogy örök életed van. Az új szövetségi írók több helyen bíztat minket erre, hogy számoljunk azzal, hogy a mennyország az vár ránk. Mint keresztények, örökségünk van. Örökségünk van, biztos a jövőnk. És most ugorjunk a szakasz, ige szakasz a végére, a 23-tól a 25. vers, amikor Péter újra bíztat minket, hogy újjá születtünk az Isten igéjén keresztül, amikor hirdették az evangéliumot nekünk. Emlékeztek? Múlt héten erről volt szó. 23. vers. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Ez pedig az a beszéd, amit hirdettek nektek. De Péter nagyon szeretne hangsúlyozni, hogy Isten ugye kiválasztott minket, Isten újjászült minket, új szívet adott nekünk, új életünk van. És ha igen, akkor te biztos lehetsz, hogy örök életed van a mennyországban. Tehát Péter kezdi az üdvösséggel, ezzel a biztonsággal, bizonysággal, és befejezi az újjászületéssel. Tehát ma reggel megint, úgy mint a múlt héten, ez a két igazság adja a keretet az ő mondani valónak, amit ő akar mondani nekünk. De Péter hogyan kezdett beszélni az üdvösségről a 13. versben? Menjünk vissza. Mi volt a felszólítás rögtön az elején? Mire hívott minket, hogy mit tegyünk? Emlékeztek erről? 13. vers mit mond? Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok. Elméteket felkészítve? Józanok gondolkozzatok a örökké valóságról? Most ez mit jelent? Mit jelent, hogy fel kell készülni a gondolkodásról? Péter, mit akar itt mondani? Kicsit furcsán hangzik, nem? Azért furcsán hangzik, mert eredetileg nincsen így leírva. Eredetileg teljesen másképpen hangzik. És ez nem adja vissza, amit Péter igazán akar mondani. Péter itt használt egy mondást. Egy mondást, amit gyakran használtak az Ószövetségben. És ha jól tudom, a magyar nyelven is szerepel ez a mondás. Azt a mondás használta, hogy kösd fel a gatyádat. Ha jól tudom, így szokták ezt mondani magyarul. Kösd fel a gatyádat. Jó mondom, Máté? Okay, jó. Most mikor szoktunk használni ezt a mondatot? Amikor fel kell készülni egy nagy munkára, ugye? Vagy egy nagy kihívás elé állunk. Készülj fel, kösd fel a gatyádat, Dávid, mert kezdődik az XCC. Én emlékszem arra a pillanatra. Tehát az angol nyelven mi is szoktunk ezt mondani, úgyhogy it's time to roll up your sleeves. Azt mondjuk, hogy tekerd fel az ing hosszú ujjait, ugye? Tekerd fel az ing hosszú ujjait, készülj el fel dolgozni. Nehéz lesz, harcolni kell. És érdekes, hogy az Isten, ő is használta fel ezt a kifejezést, amikor ő beszélt Jobbnak. Jobb, 38. fejezetben, ugye, Isten 37 fejezeten keresztül türelmesen hallott azt a sok zöldséget, amit Jobbnak a barátai mondta neki. És most Isten felszólal. És most ő beszél Jobbhoz, és következőt mondta neki. Övezd hát föl a derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te megoktass engem. Magyarul, én kérdezlek, és te válaszolj. Kösd fel a gatyádat. Ez egy kemény beszélgetés lesz. Isten beszélt Jobbal, és ezzel bátorítató. Ez egy kemény beszélgetés lesz. De érdekes, hogy ez a mondat nem csak férfiaknak szól. Ismerjétek a példabeszéd 31. fejezet, ugye? Az a tökéletes nő, hogy szokták azt mondani? Ő a derék asszony. Miért mondják, hogy ő derék? Az igazi nő, a tökéletes asszony. Példabeszéd 31 így mondja. Megkeményíti derekát. Megfeszíti a karjait. Érzi, hogy milyen hasznos tevékenysége. Éjjel sem alszik el a mécsese. Igen, felkötötte a gatyáját. Vagy hogy kell ezt mondani? De készül fel, keményen dolgozik. Feltekerte a hosszú ujját. Dolgozik keményen. ő a derék asszony. Akkor hogyan kössünk fel a gatyánkat az örök életre nézve? Péter erre biztat minket, készüljünk fel férfiasan. Úgy, mint a derék asszony. Mielőtt jön a nehézségek, mielőtt jön a vihar, akkor azon gondolkodjunk, hogy bármi történik velem, én tudom, hogy örök életem van. Az Isten engem kiválasztott. Új szívet adott nekem. Ez én igazi otthonom a mennyországban van. Én itt jövővén vagyok. Isten vár rám. Az ő szeretett gyermeke vagyok. És ez egy biztos remény. Ez egy biztos jövő, amit adott nekünk. Tehát ez legyen a keret. Minden gondolatnak és minden eseménynek. Ezzel kelsz fel minden reggel, és ezzel fekszel le. Ezen a szűrőn keresztül értelmezed az életedet. Minden nehézség, ami történik velünk. Pedig ez nem olyan könnyű ezt csinálni, ugye? Hogy így figyelni az életre. Valentin napon mentünk bowlingozni. Nagyon jó volt, fogjátok látni a képeket róla, nagyon élveztük. És ez a bowlingozás, ez a Novotelben volt, egy sportbárban. És tudjátok, hogy milyen a sportbárok? Körül vannak véve a falok monitorokkal, és mennek a foci meccsek. De nem csak egy, ugye, Zita? Mindenhol voltak foci meccsek körülöttünk véve. Tehát ahova fordultál, mindig ott ment egy foci meccs. És ott beszélgettünk egymással. Tünivel beszélget, Zitával beszélget, és próbálok figyelni a Zitával, és nagyon, nagyon jó dolgokat mesél nekem. De mindig figyeltem a foci meccsekre, hogy ú, de is szép volt az a gól. Tehát, csoda! És majdnem ne haragudj, Zita, nézd meg ezt a gólt, ez annyira fantasztikus ez a foci meccs. De milyen bunkóság lett volna, ugye? Mert nekem kell figyelni a Zitára, nem a foci meccsre. Mi ének vagyunk. Most, ha megy zene a háttérben, akkor mi ezt tudjunk kikapcsolni. Néha, ez a dob, ez egy kicsit nehéz, de amikor valaki koncentrál, akkor ő tud figyelni a másikra. És az a zene, az a háttérbe szorul. De nem mint a videó, nem mint a tévé. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ha én egy szobában vagyok, és megy a tévé, nekem muszáj oda figyelni. Én nem tudok két dologra koncentrálni. Lehet, hogy férfi vagyok, nem tudom, de ez így van. És pontosan erre hív minket az Isten. Hogy legyen egy monitor a fejünkben, hogy bármi történik velünk, mi az Istenre figyeljünk. Ez a legnagyobb valóság. Én erre koncentrálok. Bármi történik velem, én oda figyelek fent. És ez a világ legnehezebb dolog. Pascal mondja, minden bajunk van, hogy nem tudjunk elcsendesedni egyedül egy szobában. Nem tudjunk készülni, és gondolkodni, és reménykedni az öröki valóságra. És pontosan erre hív minket Péter, hogy szükségünk van erre. Gondolkodjunk, elmélkedjünk, használjunk az elképzelés, a képzeleterő, hogy milyen lesz a mennyország. Ilyen szavakat használ, hogy a mennyország az hervadhatatlan és romolhatatlan. Az evangélium magja is romolhatatlan, ami bennünk van. És a mennyország vár ránk, és tökéletes, és gyönyörű lesz. Nem fog elromlani. Gondolkodjunk ezen, gyönyörű lesz a mennyországban. Használjunk a képzlet erőnk. Tehát ez volt az első és felszólítás ma reggel Pétertől, hogy kössünk fel a gatyánkat. De mire? Mire? Nézzük meg a következő verset, a 14-től a 16. verset. Mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azok az korábbi vágyaikhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, a Szent, hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész maga tartásatokban, és még a 16. vers, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter bíztat minket, készüljünk fel, hogy éljünk egy szent életet. Engedelmeskedjünk Istennek, vagyis nemet mondjuk a bűnnek és a kísértéseknek. Éljünk egy szent életet. És folytatja a 17-től a 18. vers. Ha pedig mint atyátok, hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, Szent félelemmel éljetek földi vándorlásatok idején, vagy mint jövővényt. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon ez Isten, vagy nem a 18. vers, igen, ez Isten vagy aranyon váltatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Igen, mint jövővények ne igazodjunk a világhoz. Tartsuk magunkat távol a világ kísértésektől. Ne éljünk egy hiába való élet. De egyértelmű, hogy milyen életre hív minket Péter. És még folytatja a 22. vers elején, 22 elején, tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmesség képmutatás nélküli testvérszeretetre. Tehát engedelmeskedjünk Istennek. És Péter hívja őket, hív minket, hogy éljünk ezt a szent életet, mivel Isten szent. Szent az Isten, és ilyen életre hív minket is. Péter, ugye ő idézi az Ószövetséget. Péter idézi Isten, amikor ő beszél magáról. A szent élet hogy néz ki az Ószövetségben? Hát azt nagyon tudjuk, hogy az Isten adta az ő népének a 10 parancsolatot. És ezt parancsolta neki, hogy ezt tartsák be, ugye? Ne legyenek más isteneteket, ne lopjanak, ne hazudjanak, ne üljenek, ne parázkodjanak, stb. A zsidók nagyon jól tudta a parancsolatokat, és tisztában voltak ezekkel. És nem akartak véletlen se megsérteni ezek a szabályokat, és ők felállították maguknak egy csomó szabályt és törvényt, és ezeket végtelenig lehetne sorolni, ugye? Milyen étel szabályai van, milyen ételeket nem szabad enni. Vagy részletesen le volt írva, hogy a szombati napon mi az, amit nem szabad csinálni. Részletesen le volt írva, hogy ez is tiltva van, és ez is tiltva van. Tehát ők gyártották ezek a szabályokat és törvényeket. A zsidók nagyon vallásosok lettek, mert szerettek szent életet élni. Nagyon komolyan vették az Isten törvényét. Sajnos mi is ugye sokszor megelégszünk ezzel a magyarázattal, hogy a szent életet a parancsolatokból áll. És egy csomó dolog megtiltotta nekünk, és sokan így képzelik a keresztény élet, hogy a keresztény élet abból áll, hogy ne csináljunk ezek a dolgok. Most tudjunk, hogy ezek a ételszabályokat, vagy a tiltva a szombati napot, ezek nem ránk vonatkozik, mint keresztények, de mégiscsak, mint keresztény, sokszor így gondolkozunk a szent életre, hogy ne ezt, és ne ezt, és ne ezt. És szabályokban gondolkozunk. De ez az, amit jelent szentnek lenni. Amikor az Isten hív, mikor legyetek szentek, mert én szent vagyok, hogy énekeltük az előbb, erre vonatkozik a szent élet? A válasz, hogy igen, de nem csak ezekből áll a szent élet. Ez olyan, mintha csak az érednek az egyik oldalát látnánk. Az érednek a másik oldala van, és mit szerepel az érednek a másik oldalán? Az Isten hogy képzelte a szent életet az ő népének? Mi az, amit az Isten valójában elvár tőlünk? Hogy néz ki a megszentelt életet? Hogyan növekszünk ebben a megszentelt életében? Hogy egyre több szabályt betartjuk, minél szigorúbb vagyunk? Mikor megkérdezték Jézustól, hogy mi a legfontosabb törvény, akkor mi volt a válasza? Emlékeztek? Megkérdeztek, Jézus, nagyon sok a törvény, nagyon sok a szabály, mi a legfontosabb törvény? És biztos, hogy Jézus meglepte őket az ő pozitív válasza. A következő mondat Máté 22-ben. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd a fele barátodat, mint magadat. A két parancsolattól függ az egész törvénye és a proféták. A szeretet a lényege. Minden vallásban szerepel az aranyszabály negatív módon. Ne tegyél másokkal úgy, ha nem szeretnél, hogy úgy tegyenek veled. Minden vallásban van. A keresztény vallásban Jézus ezt a fején fordította, és azt mondja, tegyél másokkal, ahogy szeretnél, hogy tegyenek veled. Pozitívan kifejezte. A szeretet a lényege. A szent élet nem csak abból áll, hogy próbáljunk betartani egy csomó szabályt, és nemet mondani magunknak, vagy ezek a dolgoknak, hanem sokkal inkább egy pozitív kifejezés a szeretetnek. Jézus így mondta, Máté 5:48-ban, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok, akik tökéletesek. Aki tökéletes. És erről van szó, itt van a szent élet és a szeretet, mert ebben a kontextusban, Máté 5, a hegyi beszéd közepén, Jézus hogyan beszél a mennyei atyánkról, amikor elmondja, hogy ő tökéletes, akkor hogyan kezdett beszélni róla? Jézus azt mondja a szöveg kontextusban, hogy az Isten ő tökéletes, mert ő tökéletesen szereti azokat, akik bűnt követnek ellene, és gonoszok. És Jézus azt mondja, hogy azokat is, az Isten megáldja őket. Tehát Jézus beszél erről a nagy szeretetről, és ő hív minket, Jézus hív minket erről a tökéletes szeretetről. Hogy néz ki a tökéletes szeretet? Hát a Lukács evangéliumban Jézus így fejezi ki magát. Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek az ellenségéteket. Tegyétek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ez a szent élet, ez a tökéletes szeretet az ellenségünk is felé, azok, akik bűnkövetnek ellenünk. Tehát Jézus nagyon magasra emelte a mércét, és Péter ugyan erről a lenyűgöző szeretetre hív minket. Vissza a 22. verse. Így mondja, hogy tisztítsátok meg a lelketek az igazság iránti engedelmességgel, igen, tehát ne csináljátok ezeket, hogy a képmutatási nélküli testvér szeretetre egymás kitartóan tiszta szívből szeressétek egymást. Búzgón szeressünk egymást. Erről szól pozitívan a szent élet, hogy szeressünk egymást. A szent élet az, amikor szeretjük egymást a szívünkből. Nem mint képmutató, vallásos emberek, akik ilyen, ugye, a külsőleg igyekszenek udvariasnak lenni, hanem egymást szeretjük szívből. Szívből, ez a lényege, ez a szent élet, hogy szívből szeressük egymást. Pál is beszélt erről a szent szeretetről. Az 1. Korintus 13-ban az igazi szeretet, mondja Pál, hogy az igazi szeretet az türelmes és jóságos. Türelmes és jóságos. Ez a híres szeretet himnusz. És pár hét ezelőtt, amikor volt a Levi és a Lilának az esküvője, akkor milyen nagy öröm volt ott látni őket, és ott állni előttek, és beszélni a szeretet himnuszról, és bátorítani őket erről a szeretetről. A híres szeretet himnuszban olvasunk, hogy az igazi szeretet az két szóból áll, két szóból. És Pál főleg magyarázza a szeretet, hogy a csodálatos szeretet az türelmes és jóságos. Türelmes és jóságos. Mit jelent türelmesnek lenni? Hát türelmesnek lenni először az feltételezi, hogy a másik ember valamilyen bűnt követel. Hogy valamit rosszul csinál, vagy bénázik. És ha valaki türelmes velem, azt jelenti, hogy nem ideges, amikor én bénázok. Nem kritizál, amikor én valami bűnt követek el. Hanem türelmes azt jelenti, hogy kitartó és megértő. Türelmesnek lenni azt jelenti, hogy nem adom azt, amit a másik ember esetleg megérdemelne. Végig ott vagyok a másik mellett. Nem rohanok el, nem kezdek a falra mászni, hanem én türelmes vagyok vele. És jóságosnak lenni az, mert az mit jelent? Jóságosnak lenni valakivel az is feltételezi, hogy a másik hibázik. Vagy bűnkövetett el. Például amikor én bénázok, amikor a másik kedves velem, jóságos, Amikor én bűnkövetek el, akkor ő bátorít és segít. Jóságos azt jelenti, hogy jót teszek a másikkal. Nekem tetszik ez a magyar szó, együttérzés, ugye? Az angolban empátia. De annyira jó az együttérzés. Ott van a másikkal, látja, hogy küzd, bűnkövetel, bénázik, és türelmes, és jóságos. Ott vagyok vele, érzem, amit én keresztül megy. És ez az igazi szeretet. A türelmes az nem adom, amit a másik esetleg megérdemelne. Egy kemény szó. Vagy jóságos, azt adom a másiknak, amit nem érdemelne meg. Egy kedves szó. Tehát mindannyiunk ilyen szeretetre vágyunk, ugye? Mindannyiunk ismerjünk magunkat, milyenek vagyunk. Bénázunk, bűnkövetekkel, hülyeséget csináljunk, és mindannyiunk ilyen szeretetre mindig vágyunk. Elvárunk a másiktól, hogy ő így szeressen engem. Minden bűnös ember ezen nagy vágya. És Péter egy kicsit később ebben a levélben újra visszatér a szeretetre. Hogy ez az, amit jelent egy szent életet élni. A negyedik fejezetben, a nyolcadik vers később Péter ezt fogja mondani. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Ez a lényeg az igazi szeretetnek. A szeretet az elfedem a másiknak a hibáit szeretettel. Ez a lényege a szeretetnek. És mi el is jutottunk most egy hatalmas nagy paradoxonhoz. Isten bűnös embereket hív a szent életre. Bűnös embereket hív a szent szeretetre. Mindannyiunk bűnös emberek, vágyunk, emberek vagyunk, és annyira jó esik nekünk, ha valaki így bánik velünk. De ugyanakkor Isten szentnek hív minket, és egy szent életre hívott minket, hogy így szeressünk az egymást. Akkor szentek vagyunk, vagy bűnösek vagyunk? Akkor hogy kell látni magunkat? Így kell szétválasztani egy gyülekezetet, hogy a jobb oldalán vannak a szent emberek, és a bal oldalán vannak a bűnös emberek, és a szent embereknek kellene jól szeretni a bűnös embereknek, mert neki jára van szükség. Hogy kell szétválasztani a gyülekezetet? A Biblia hogy szétválaszt minket? Itt van a Levi közepén. És ugye a Biblia szétválasztja a mi szívünket. Szétválasztja a szívünket. És a Biblia azt mondja, hogy a Levinek a szíve, a fele az romlott és bűnös, és szüksége van a szeretetre. De a másik, ugye, azt mondja, hogy szent vagy, és egy szent életre hívott téged. Szentnek hív téged, és egy szent életre, egy tökéletes szeretetre hív, hogy szeresd másokat. És mindannyiunkban benne van ez a feszültség. Érzem a bűnömet, tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy milyen szent életre hívott engem. És a kérdés ma reggel, hogy honnan szerezünk ilyen szeretetre, amire szüksége van, hogy ezt tudom továbbadni a másnak, másoknak. A szeretet himnusz, jól ismerjünk, 1. Korintus 13, hogy milyen csodálatos és lenyűgöző az a szeretet. Az igazi szeretet, az türelmes és jóságos. És igyekszünk így élni az életünket. De ez a szeretet, ez az Istenről szól. Ez hasonló, mint Efézus 5-ben, amikor Pál leírja, hogy milyen a házasság, részletesen leír, és a legvégén, de igazából nem a házasságról beszél, én Krisztus és az egyházról beszélek. Ez így is van. A szeretet himnus az Isten csodálatos szeretetről szól. Hogy Isten az, aki türelmes és jóságos velünk. Látja mi bűneinket, és kitartóan türelmes velünk. Kitartóan irgalmas velünk. Nem azt adja, amit megérdemelünk. Az ítéletet. De ugyanakkor ő azt adja nekünk, amit nem érdemelünk, az ő szeretetet, az ő jóság, az ő kegyelme. Honnan tudjunk, hogy az Isten ilyen velünk? Honnan lehet ezt tudni? Még van egy pár vers, amit nem olvastam fel, nézzük ezt meg. 18. verstől a 19. vers. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérén, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus feláldozta magát értünk, ahogy Zoli mondta a prédikáció előtt. Mindig ide akarunk kiukadni. A dicsőítés alatt van egy kör ennek az egész Isten tisztán, hogy emlékeztessük magunkat arról, hogy mi az, ami Jézus Krisztus tett értünk. Krisztusban látjuk a legnagyobb szeretet ebben a világban. Neki van a szent életet és a tökéletes szeretet. Ő adott nekünk minden, feláldozta az életet, értünk. Krisztusra nézve, az ő engesztelő áldozatra nézve, Isten megbüntette az ő fiát értünk és helyettünk és miattunk, és Isten nem azt adja, amit mi érdemelünk, mert Krisztusról van téve az ítéletet. De ez csak az első fele, a másik fele, hogy az áldás, amit Krisztus kiérdemelt, az a miénk lett. És azért biztosok lehetünk, hogy örök életünk van. Azért biztosok lehetünk, hogy az összes bűneink el vannak törölve. Az Istennek a szeretete miatt van ez az egész. Péter erre hív minket, ő készít fel minket. Kössünk fel a katyánkat, emlékezzünk az ő evangéliumról. Emlékezzünk, hogy milyen reményben bízunk. És éljünk a szent életet, és szeressünk egymást. Foglaljunk össze, mit akar itt mondani. Kettő, a második fejezet, légy szíves, Dávid. Úgy válogattok az első Péter levele, hogy gondolatok keresztül menjünk. És ő ezzel zárja le ezt a gondolatot. És használjunk ezt, mint egy összefoglaló. Az első az, hogy merjük nemet mondani magunknak. Merjük egy szent életet élni. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatás, irítséget és minden rágalmazás. Péter, hív minket a szent életre. Isten hív minket, hogy mondjuk nemet a bűnnek. Következő. Mint új szülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Újjá születtek vagyunk. Ez egy szójátéki. Mi is újjá születtek vagyunk. És mit csinál egy újszülött csecsemő? Kívánja az anya tejét. És Péter biztos minket, ti is kívánjátok mit? Az igét. Az igét. Az is csak az igét, amiben keresztül újjá születtél. Kívánod? Úgy, mint egy csecsemő kívánja a tejét. És Péter biztat minket. Igen, vágyál az Isten igéjéről. Hogy emlékezd magadat, hogy az Isten mennyire szeret téged. Hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Honnan veszi ezt? Hogy megízleltétek. Ez, hol van ez? A 34. Zsoltárban. Kicsit később a könyvben ezt is fogja idézni, a 34. Zsoltár. A 34. Zsoltár, 8. vers. Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ne érezzétek és láss, ízleljétek, kóstoljátok meg, hogy jó az Úr. Jonathan Edwardsnak van egy híres illusztráció erről, hogy ízlelted, hogy jó az Úr. Tudod, biztos vagy benne, hogy ő jó? Hogy lehet tudni, hogy az Úr jó? Zoli, hogyan tudod, hogy az Úr jó? Zoli, tudod, hogy a méz az édes? Zoli, honnan tudod, hogy a méz az édes? Mert én tudom, olvastam róla. A leírásokból kiderül, és akkor felsorolod, ugye, most Kardos András foglalkozott régebben a mézzel. Biztos, hogy nagyon jól tudod, hogy a méz az édes. De nem azért, mert olvastál róla, azért, mert ettél belőle. És, ez nagyon finom, ez nagyon édes. Amikor az ember ízleli, és érzi, és kóstolja, és eszik. És Péter erre hivatkozik. Kösd fel a gatyádat. Tudjál, hogy az Isten jó. Ízleld meg. Lásd a tévémonitor. Legyen előtted. Nem a háttérben a zene, hanem tudjál. Ízleld meg, hogy jó az Úr. És akkor éljél egy szent életet. Befejezve nézzünk meg a kérdéseket a kis csoportoknak, vagy a saját életünkben. Ezeket ma reggel felírtam. Kösd fel a gatyádat, Magyarország, 2023 legveszélyesebb év lesz. Ez a címet adtam a 2022 évzáró beszédnek, az értékelése. Mit várnak 2023-ra? azt a címét adtam, hogy kösd fel a gatyádat, Magyarország, mert jön a legveszélyesebb év. Készek vagyunk rá? Nehéz évünk van előttünk. A biztos reménységedre hogyan figyelsz, mint háttérzene vagy tévé? A szentség és a szeretet még fontosabb, mesélj. Az Isten szeretett himnuszát szoktad énekelni? Ismered a szöveget? Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk, itt állunk, itt ülünk a te jelenlétedben, és tudjunk, hogy te vagy a Teremtő Isten, és tudjunk, hogy te Szent Isten vagy, és te hívsz minket egy szent életre. Hívsz minket, hogy merjük nemet mondani magunknak, a saját önzésünknek, hogy gyakoroljunk az önkontrollt. De ugyanakkor van ennél magasabb és ennél szebb, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk ízlelni a te jóságodat, a te szeretetet felénk, hogy merjünk a keresztre nézni, és átéljünk és tapasztaljunk az Úr Jézus Krisztus, aki ott mindent megtett értünk, szenvedett értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy valójában feláldoztad az életed értünk. És bocsáss meg, amikor a de kereszt halál valahogy a háttérben szorul, mint háttérzene, és nem is halljuk. És amikor szembesülünk nehézségekkel, akkor valahogy elcsügedünk. Kezdünk szorogni, mintha de nem is léteznél. Kérünk, bocsáss meg a mi kicsi hitünket. És erősíts meg minket. Búzdíts minket, nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk a te jóságodat. Engedj, hogy ízleljünk a te jóságodat. Segíts nekünk, hogy ez legyen a keret mindennek, ami történik velünk. Könyörülj rajtunk, különösen, mint gyülekezet. Különösen, mint egyéni embereket. Készíts fel minket, taníts meg minket, hogy mit jelent felkötni a gatyánkat 2023-ra nézve. És bízni benned. Nem megijedni, hanem te benned bízni. Te benned megnyugodni. És így másokat szeretni. Könyörülj rajtunk, áld meg minket a te dicsőségért. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.